90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
2024 decemberében a fogyasztói árak átlagosan 4,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 0,5%-kal pedig az előző haviakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A kormány teljesítette a vállalását, 2023-ban letörte, 24-ben pedig alacsony szinten tartotta a háború és az energiaválság következtében megnövekedett inflációt, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. 2024 novemberében az ipari termelés volumene 4,2, munkanaphatástól megtisztítva 2,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslésében a KSH. A feldolgozóipari alágak döntő többségében mérséklődött a termelés, a legnagyobb mértékben a járműgyártásban. Az idei évben több mint 87 000 állami ösztöndíjas férőhelyet hirdetnek meg a felsőoktatásban, jelentette be a szakállamtitkár a Dunaújvárosi Egyetem megújult főépületének átadó ünnepségén. Varga Bajusz Veronika arról beszélt, egy 328 ezres közösséghez csatlakozik az, aki február 15-ig beadja a felvételi jelentkezését és bekerül valamelyik egyetemre. Hankó Balázs miniszter előzőleg arra hívta fel a figyelmet, hogy hozzáférési fordulat történt a magyar felsőoktatásban. Demonstrációt hirdettek ma délutánra a taxisok Budapesten. Létszámstoppot, tarifaemelést és jobb adózási kondíciókat szeretnének elérni. Emellett azt is kérik, hogy az új KRESZ kialakításának folyamatába vonják be azokat, akik nap mint nap hivatásszerűen vesznek részt a közlekedésben. Az Oroszországból érkező cseppfolyósított földgáz importjának teljes betiltását sürgeti az Európai Unióban Lengyelország és további 9 tagállam. A Politico brüsszeli lap úgy tudja, a kezdeményezők nem csak a gázimportot szankcionálnák, a tiltás az orosz nukleáris fűtőanyagra is vonatkozna, ami érinthetné a Paks 2 projektet is. Csehország felkészült arra, hogy az orosz kőolajról átálljon a nyugati irányból érkezett kőolaj használatára, jelentette be a cseh kormányfő. Petr Fiala kiemelte, országa 60 év után válik függetlenné az orosz barátság kőolaj vezetéktől. Moszkva azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy működésképtelenné akarja tenni a török áramlat gázvezetékeket. Az orosz külügyminiszter beszélt arról is, hogy szerinte Washington áll a vezeték kompresszorállomás elleni ukrán dróntámadás hátterében. Szergej Lavrov úgy fogalmazott, az USA-nak semmilyen területen sincs szüksége versenytársa, kezdve az energiaszektorral. Egyelőre nem érkezett javaslat Donald Trump megválasztott amerikai elnök csapatától egy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartandó találkozóra, jelentette ki az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov közölte, Oroszország a beiktatását követően fogja tanulmányozni Trump Ukrajnára vonatkozó végleges álláspontját. Megjegyezte azt is, hogy a kaliforniai tűzvész több mint 150 milliárd dolláros kárt okozott, ami több, mint amennyit az Egyesült Államok Ukrajnába pumpált, ahogy fogalmazott. Balti őrszem néven új missziót indít a NATO a balti-tengeri infrastruktúra védelmére. Mark Rutte NATO főtitkár Helsinkiben arról beszélt, hogy szerte a szövetség tagállamaiban tapasztalják, hogy destabilizáló kampányok folynak, kibertámadások, merényletek és szabotás formájában. Oroszország szerte leállt tegnap az internetszolgáltatás, nehézségek léptek fel a taxirendelésnél és az autó megosztás igénybevételénél is, a Telegram szolgáltatás ugyanakkor rendben működött. A helyreállásról az első hírek még délután érkeztek. Elfogadta a Hamász azt a 3 lépcsős tűzszüneti javaslatot, amely első körben lehetővé tenné 33 a gázai övezetben fogvatartott túsz fokozatos szabadonbocsátását, számolt be erről az AP hírügynökség. A javaslat hosszú távon biztosítaná azt a 3-5 éves újjáépítési tervet, amelyet nemzetközi felügyelet mellett hajtanának végre a gázai övezetben a 15 hónapja tartó izraeli hadjárat okozta rombolás helyreállítása érdekében. Bizalmi népszavazás kezdeményezett maga ellen a szerb államfő. Alekszandar Vučić ezt azután jelentette be, hogy egy felmérés szerint a lakosság 61%-a támogatja a kormányellenes tüntetéseket, 52%-a pedig az elnököt is leváltaná az újvidéki pályaudvaron történt halálos baleset után. 15-en hunytak el hónapokkal ezelőtt, de felelősségre vonás azóta sem történt. Végül az időjárásról. Döntően borult lesz az ég, többfelé hószálingózással, többnyire gyenge havazással. Az ország több pontján is kialakulhat vékonyabb hóréteg, általában gyenge vagy mérsékelt marad a szél. A csúcson mérséklet 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdettel a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operettdallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
Reklámot hallottak.
Nézzek a hang bennem, a húr remeg. Kimondom megszólaltal most még nem lehet. Még zeng a hang bennem, a húr remeg. Kimondom még egyszer a szent nevet, aztán már örökre csend leszek. Még szólaltal most még nem lehet. Még zeng a hang bennem, a húr remeg. Kimondom még egyszer a szent nevet, aztán már örökre csend leszek. Csoda volt látni a nagy vihar, csoda volt az élet a földön, az utolsó lélek szent még kitar, de az bőr végtelen börtön. Még szól a dal, most még nem lehet, még zeng a hang benne.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. 2025. január 15-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsor vezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton és Tompos Péter segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli műsorunkban Cseperkáló József Pékkel beszélgetünk a kovászról, az ipari és kézműves kenyerek közötti különbségről, a minőség jelentőségéről, és arról is, mi hozta Egerbe és környékére a budapesti Péket. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában folytatjuk a beszélgetést a Vatikán keleti politikájáról, valamint Első János Pál 33 napos pápaságáról. Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
Van egy olyan esztergomi érsek, akit annak idején 1948-ban, ugye karácsonyán elfognak, bebörtönöznek, elítélnek, aki 56-ban pár napra kiszabadul, és utána pedig bemenekül az amerikai követségre. De Mindszenty, ő annyira szálka a kommunista államvezetés szemében, hogy őt nem lehet kiengedni. Tehát, ha Mindszentyt visszaengednék esztergomi érseki székbe, hát az egy akkora blama lenne a kommunista pártvezetésnek, hogy hogyan lehetséges az, hogy visszaengedik, amikor már 48-tól ő már elítélt.
9 óra után Tokai vételkörzetünkben Kilátó című műsorunk szól, melynek mai témája a tudományos fantasztikus irodalom lesz. Vendégünk ez alkalommal Németh Attila, a Galaktika magazin irodalmi szerkesztője. Utána Bozók Ferenc olvassa fel az elefántokról írott eszéjét. Ugyanebben az idősávban Napról Napra című regionális műsorunk mai adásában a közelmúltban 82 éves korában elhunyt Kis Pál Ferencné, Etelka nénire emlékezik a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet, akinek kedves riportalanya több éven keresztül a Szent István Rádió lelkes önkéntese is volt. Következzen most rövid ajánlunk.
Mikortól is hallgatja Ön a Szent István Rádiót? Mondhatjuk, hogy a kezdetek óta, 2000-es évektől?
Igen, a 2000-es évektől. Mióta meg egyedül maradtam, azóta meg aztán minden nap hallgatom a rádiót. Azzal ébredek, reggel 6 órakor, és akkor 9 óráig mindig hallgatom.
Mit jelent az ön számára a rádió?
Hát családtagot. Igen, de mindent, a tájékozódást, a jó Istennel való találkozást, a szentmiséket nem hagynám ki soha minden reggel, igen. Hát meg az imádság tölti be az életemet, az az igazság, hogy így egyedül vagyok.
10 órától kezdődik a Szószóló című műsorunk. A mai adás első felében Sztaló Gábor evangélikus lelkészre emlékezünk, halálának 50. évfordulója alkalmából. Majd beszámolunk a Magyar Vöröskereszt karácsonyi akciójának eredményéről.
Országos szinten is több tartós élelmiszer gyűjtöttünk a Hipermarket áruházláncban, akivel évek óta együttműködünk, de tartottunk egy olyan áruházláncban is gyűjtést, ami hát egy másik fajta, gondolom a nevét nem mondhatjuk ki. Az is rendre jól sikerül, és itt Miskolcon, hát most már nem is tudom hány éve, talán 7-8 éve a szeretett sütigyár az, ami egy rendkívül emblematikus, azt gondolom, hogy az adventi, Miskolc város adventi programjaiba is úgy beépült, hogy nagyon sokan ismerik, nagyon sokan szeretik.
Ezt követi a Lélekszava, melyben folytatjuk a keresztény imádság fajtáiról szóló elmélkedésünket. Ma a dicsőítő, a felajánló és az engesztelő imáról beszél Kormos Csaba atya. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthoni Ízei című műsorunk. Ma a pástétomokról, valamint a magok csíráztatásáról hallhatnak. Bejátszásunkban Siek Áronynét hallják.
Amit tudok ajánlani, a mustár csirája, a zsázsamag, a retekmag, csicseri borsó, ezek mind nagyon hasznosak, és ezek 2 és 8 nap között kicsiráznak, tehát folyamatosan minden nap valami mást kezdjünk el, és akkor változatos lesz. Hát ami lényeges, hogy kell hozzá egy csirázható tányér, de ez lehet akár otthoni tányér is, nem fontos ezt megvásárolni, és egy evőkanál mag elégséges az első adag elkészítéséhez.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Kassák Lajos Bajlódás az apával című versét Blaskó Balázs mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek szent életű emberek című műsorunkban remete szent párról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Arany János három balladáját ismerhetik meg. Dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásában. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
Viharként tombol már a messzi távol, felgyúlt a régi tűz, s a szívem lángol. Eszembe jutnak mind a meghitt órák, egy ablak és a te kis szobád. Beláttam én már rég a tévedésem, azt hittem szalmaláncs fellobban szépen. Szívemben markol százi száz kis emlék, megül a messzeség. Viharként tombol már a messzi távol, felgyújt a régi tűz, s a szívem lángol. Eszembe jutnak még a meghitt órák, és a te kis szobád. Hosszú év a búcsú óta, szerelmem szívedet majd lábra gyújtja. Megadnék mindent én egy ürelésért, egyetlen csókodért, egyetlen csókodért, egy csókodért.
Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reggeli beszélgetés.
Kedves hallgatóink, rövidesen kezdődik reggeli beszélgetős műsorunk, melyben Cseperkáló József Pékkel beszélgetünk a kovászról, az ipari és kézműves kenyerek közötti különbségről, ezek szervezetünkre gyakorolt hatásáról, a minőség jelentőségéről, és arról is, mi hozta Egerbe és környékére a Péket, és miért szeretett volna itt is egy üzletet nyitni. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel ma beszélgetünk. Nagyon érdekes a szakma, és nagyon érdekes a téma is, amiről most mi beszélgetünk majd. Üdvözöllek itt a stúdióban.
Én is üdvözlök mindenkit, meg hát téged is.
Azért is mondom, hogy nagyon érdekes a téma, mert ahogy én ezt műsoron kívül említettem neked, szerintem most otthon nagyon sok mindenkiben előtört ez a kovászos kenyeret akarok készíteni vágy, és neki is kezdenek, csak hogy ugye ez nem ilyen egyszerű. Meg hát nem mindegy, hogy miket veszünk le a polcról. Most akkor az emberek lehet, hogy elkezdenek egy kicsit a minőség felé menni?
Hát ugye nagyon fontos egy kovászos kenyérnél, mi, hogy mármint a természetes kovászos kenyérnél, hogy amit otthon készítünk, jó minőségű alapanyagok legyenek. Jó, hogy nem használunk adalékanyagot, nem teszünk bele semmilyen sikért, sem tömegnövelőt, sem bármi más adalékot, ezért a liszt minőségével tudjuk megcsinálni a kenyeret, meg az idővel.
Igen, egy kicsit lehet, hogy érdemes szétválasztani azt a részét, hogy mit is tartalmaz egy bolti kenyér, mivel tudják ők azt a folyamatot lerövidíteni, amivel minél többet tudnak a polcokra tenni, és mi az, amitől mondjuk egy kovászos kenyér minőségbeli tud maradni?
Hát vegyük akkor először mondjuk a bolti kenyeret, tehát egy ipari kenyér, ugye ott is már azért több változat létezik, ugye léteznek úgymond ilyen kenyérjavítószerek, adalékanyagok, léteznek olyan adalékanyagok, amit föl se kell tüntetni. Tehát egy bolti kenyérben ugye van alapban a liszt, rakhat bele kovászt, akár lehet természetes kovász is, de rakhat bele még ezen kívül adalékanyagot, ami felfújja a kenyeret, nagyobb térfogatot ér el, rugalmasabb lesz, amitől olyan levegősebb lesz a kenyér. Na most ezekkel az a probléma, hogy ezek tartalmazhatnak sok mindent. Tartalmazhat térfogatnövelőt, tartalmazhat enzimeket, az enzimeket nem kell föltüntetni, mert ugye az természetes anyag. Tartalmazhat ezen kívül élesztőt a kenyér, ugye a miénk meg csak lisztet és vizet tartalmaz, meg sót. Ami még így különbözteti a kettőt, mi nagyon odafigyelünk arra egy, hogy jó minőségű lisztekkel dolgozzunk, tehát ne legyen benne adalékanyag, visszakövethető legyen, illetve a só is olyan, hogy nem tartalmaz jódot, nem tartalmaz ezen kívül csomósodásgátlót, tehát csak tiszta sót használunk, ami nem adalékos. Tehát nálunk egy kenyér az liszt, víz és egy jó minőségű sóval rendelkezik.
Keresik az emberek most ezeket a kovászos kenyereket? Olyan jól érzem én ezt a fellendülést?
Hát ugye, amikor megnyitottam februárban, az... Ugye azért a név is azt mondja, tehát ugye egy falat kenyér, ugye az volt a lényeg, hogy mentünk így Egerbe, amikor leköltöztünk ide Noszvaj mellé, és nem találtam normális kenyeret, tehát csak ipari kenyeret. És ugye hát nekem alapban már volt egy pesti üzemem, hozzászoktam ahhoz, hogy jó kenyeret eszek, ez néha látszik is rajtam, és akkor azt mondtam, hogy úgy hiányzik ide Egerbe, mint egy falat kenyér, egy jó minőségű kenyér, És hát így jött az ötlet is igazából. Hát egy jó hosszú ideig tartott, egy év volt, mire felépítettük az üzemet a katonatéri piacon, és hát a siker az nagyobb siker volt, mint amit gondoltam. Ugye én úgy terveztem az elején, hogy na majd itt kísérletezgetek, hetente egyszer megcsinálom a kenyeremet, és akkor közben kiszolgálok. Hát ez úgy nézett ki, hogy kinyitottam pénteken, egyelőre csak heti egyszer, és hát úgymond olyan sikeres lett, hogy sorban állás volt, tehát egyszerűen nem tudtam kiszolgálni se, meg sütni se a kenyeret egyszerre, és hát föl kellett akkor vennem egy eladót, ez egy fiatal ember Gábor személyébe, aki egy nagyon ügyes eladóm, és hát a siker még továbbra sem maradt el, tehát még
akartam hozzátenni, hogy igen, most is sorban állnak.
Még többen jöttek, és akkor mindig mondták, hogy jaj, nyissa ki szerdán, nyissa ki minden nap, mert hogy miért nem nyitok ki minden nap, és akkor így nyitottunk ki most már szerdán is, és akkor fölvettem egy kolléganőt. Ugye hát itt az a baj, hogy én Pesten is dolgozok, meg Egerbe is, tehát nekem föl kell járni a pesti üzembe, koordinálni a kollégákat, így aztán nekem annyi időm nincs benn lenni a pékségbe, tehát ezért fölvettem egy kolléganőt, ő van mondjuk reggel 8-tól délután 4-ig, de akkor még mindig nem oldódott meg a reggeli sütés, és akkor most már van még egy kollégánk, tehát most már két pékkel és egy eladóval rendelkezünk, és akkor most nyitottunk ki szerdán és pénteken, és ha minden jól megy, január 28-29-től, onnantól fogunk váltani, és kinyitunk szombaton is. Tehát, hogy azok, akik nem tudnak eljönni, ugye hétköznap, mert dolgoznak, mert ugye mi úgy vagyunk nyitva, hogy 6-tól 2-ig, igen, fél 3-ig, akkor el tudjanak jönni hétvégén is hozzánk. Az a jó ugye ebbe a kenyérbe, hogy ez nem egynapos kenyér, tehát itt 3-4-5 napig is jó a kenyér.
Amíg ez egy nagyon fontos része szerintem a kenyérkérdésnek, hogy ugye a tartósítószerek aránya, és hogy még ennek ellenére is rettenetesen gyorsan megpenészedik a kenyér, a bolti kenyér.
Hát ugye az a baj az ipari kenyérnek, inkább így nevezném, hogy ipari kenyér, mert ugye használnak térfogatnövelőt. Na most az ipari kenyér az 2,5-3,5 óra alatt készül el, a nem a legjobb minőségű, mert azért van most már olyan is, ami 5 óra alatt készül el, és ennek köszönhetően maga a sikérváz nem tud kialakulni a kenyérbe. A sikérváz az, ami meghatározza a kenyérnek a rugalmasságát. Na most, mivel hogy rossz minőségű liszttel is dolgozhatnak, és itt nem mindenki dolgozik, tehát itt azért azt tudni kell, valaki nagyon jó minőségű liszttel dolgozik, de ugyanúgy tesz bele minden mást, tehát rossz minőségű liszttel is dolgozhatnak, ezért maga a sikérváz nem tudja úgy megtartani a kenyeret. És fölfújja ugye élesztővel, meg beleteszi az adalékot. Ezáltal egy ilyen levegővel puffasztott kenyerünk lesz, és ez sokkal gyorsabban is szárad. A másik különbség az, hogy mi nálunk a víz mennyisége 75%, míg az ipar 50-55% vízzel dolgozik. Ez nem azt jelenti, hogy én a vizet adom el jó drágán.
Hanem, egy kis liszttel.
Igen, egy kis liszttel. Hanem azt jelenti, hogy azért, mert én időt adok a kenyérnek, hogy felszívja magát a lisszemcse vízzel, ezért sokkal stabilabb és sokkal tartósabb lesz ez a kenyér. A ő kenyerük meg azért esik szét másnap, mert az mondhatjuk azt, hogy aznapra készült. Ez a civilizációs betegségünk, hogy már egy autót is úgy gyártunk, hogy 5 évig legyen jó. Egy bútort is úgy gyártunk, hogy 2 évig legyen jó. Kenyeret is úgy csináljuk, vagy gyártjuk, mert ők inkább gyártják, hogy aznap legyen jó.
Hát igen, mert hogy nehéz hosszú távon gondolkodni a fogyasztói társadalomban, igen, de igen. Akkor mondjuk egy kovászos kenyér hány napig tud elállni?
Egy kovászos kenyér az egyébként pont egy 3 és 5 nap között bírja. Én még sose dobtam ki kovászos kenyér, vagyis hát ez butaság volt, de hogy 5 napig szoktam enni. Tehát fogom is lenni, még az utolsó szeletet is megeszem, hogyha van most valaki, most nagy sláger ez az airfryer sütő, igen. Ha valakinek van ilyen sütője, akár le is fagyaszthatja, beteszi ebbe a sütőbe, és pikpuk friss forró kenyeret tud enni.
De ugyanígy akár a sütőbe is, hogyha így tényleg van. Lefagyasztjuk, akkor simán kienged szobahűn is lassabban.
De 3 naposra, ha beteszik ebbe az airfryerbe, egyszerűen felszívja magát, és kidobja magából azt a plusz vizet, amit mi ugye beleteszünk, és ezáltal frissebb és finomabb lesz a kenyér.
Érdemes akkor még néhány gondolatot ejteni a kovászról magáról, hogy nem vadkovász, ezt mondtad, hogy ez nem vadkovász, de akkor mi különbözteti meg a vadkovászt a kovásztól, és egyébként az élesztős kovásztól?
Oké. Hát ugye többféle kovász létezik. Ugye van madre kovász az olaszoknál, az egy ilyen édesített kovász, akkor van az ipari kovász, meg van a természetes kovász, amit van, aki vadkovásznak hív, van, aki természetes kovásznak. Na most sokszor volt vitám ezért, mert hogy ez nem vadkovász, miért vad, nincs olyan, hogy vad. Igazából az a különbség a kettő között, hogy az ipari kovászba élesztőt tesznek, és az élesztő futtatja föl a kovászt. Még egy természetes, vagy egy vadkovász, ki hogy ismeri, mi már természetes kovásznak nevezzük, abba a tejsavérlelés van, és a környezetben lévő gombák, baktériumoktól indul be. Olyan, mint amikor a cefrét megindítjuk. Ugye itt vidéken vagyunk, itt tudják, hogy hogy működik a pálinka. Na ez is valami hasonló egyébként ahhoz. És a környezetünkben lévő dolgokkal szaporítja föl magát. Ezáltal egy kicsivel barátságosabb. Ugye azt kell tudni, hogy a legnagyobb bajunk így a élelmiszerekkel az, hogy olyan dolgokat teszünk, ami nem a környezetünkből van. Tehát rendelünk banánt, rendelünk narancsot, most nem azt mondom, nem kell banánt enni meg narancsot, de ugye ezek nem itt teremnek, ezért a testünk nem is tud úgy viselkedni vele. Na most a kovászos kenyér a környezetből veszi föl ezeket, tehát megszokott környezetünkből kapjuk meg a úgymond a hozzávalókat a kenyérhez, ezáltal jobban emészthetőbb. Illetve a természetes kovász az úgymond előemészti, vagyis hát jobban lebontja a sikert.
Slow down, relax, it's true. down.
Slow down. Take it easy.
És akkor a kovász maga hogyan készül? Mert hogy azt gondolnánk, hogy ez egy nagyon egyszerű folyamat, hogy persze összerakom a lisztet a vízzel, hagyom egy kicsit érni, és akkor majd csak lesz belőle valami, de hát itt napokról van szó, etetésekről van szó, kicsit ebbe menjünk bele.
Hát én nagyon leegyszerűsítettem, hogy én egy pék vagyok, tehát most már lassan, nem is tudom, 30 éve, 95 óta, most lesz 25, végem lassan 30 éve, tehát hogy... próbáltam úgy alakítani a kovászomat, hogy ezt a legegyszerűbb pék is tudja használni. Na most az elején, amikor én elkezdtem ezt az egészet, mindenki azt mondta, hogy egy kanál liszt, egy kanál víz, egy kanál liszt, egy kanál víz, és akkor másnap is frissítettem, stb. Ebből az lett, hogy ezt összekavarodtam, nagyon bonyolult volt, és megsavanyolódott a kovászom, és hát az első kenyerem nem is nézett úgy ki 11 évvel ezelőtt, ahogy én elképzeltem, és hát nekem nem nagyon volt segítségem, én nem jártam külföldre, meg egyéb ilyen idegen országokba, hogy ezt megtanuljam, hanem mondhatom, hogy a saját kútfőből, meg egy-két kollégának a segítségével javítottam föl ezt, és rájöttem arra, hogy biorózslisztet kell használni, avval indítom el a kovászt, ezt betettem egy sarokba, egy hétig ott érleltem, és már tényleg úgy nézett ki, mint a cefre, tehát, hogy így bugyogott. Abból kivettem az aljába egy csipetnyit, és azt újraindítottam. Ez volt a ős kovászom, úgymond, az anyakovászom, és akkor ebben indítottam el a kovászt. Én az a baj, hogyha elkezdek ebbe belemenni, akkor bele is lehet kavarodni. Úgy szoktam mondani, hogy van a anyakovász, van a kovász, meg van a kenyér. És az anyakovász az, amivel a kovász készítem el, előző nap, tehát ez úgy néz ki, hogy van az anyakovászom, amit hetente egyszer frissítek. Ezt én beteszem a hűtőbe, egy 16 óra érlelés után, és utána avval indítom el a kovászt. Tehát, hogyha én mondjuk szerdán sütök kenyeret, akkor azt én hétfőn bekovászolom az anyakovásszal a kovászt.
Beindítod.
Így van. Az ugye 8 óra múlva, mikor kezdünk dolgozni és dagasztani, 8 óra múlva jó lesz, és avval dagasztom a kenyeret.
Úgy akkor éri el ezt a tetősz szintet
van,
lényegében, amikor ő a legaktívabb.
Tehát ez azt jelenti, hogy én hétfőn este bekovászolok, kedd reggel bedagasztom a kenyeret, és szerda reggel lesütöm. Na ezért nem vagyok nyitva. Tehát ha én hétfőn nyitva lennék, akkor itt már szombaton kovászolhatnék, vasárnap csinálhatnám a kenyeret. És hát kaptam is hideget, meleget, hogy miért vagyunk zárva, meg miért nem vagyunk nyitva, ez pont ezért van. Tehát, hogy viszont jó kenyeret csinálunk, tehát ki lehet bírni péntektől, akár keddig, szerdáig is kenyérrel. Mondjuk annyi változás lesz, hogy majd februártól már nyitva leszünk szombaton, de hogy ez ilyen. Tehát ez 3 nap alatt készül el.
Ez a gazdasági változás, ez hogyan érintett titeket? Meg hát nyilván láttad itt a folyamatot, a kenyér is mondjuk megvettük egy pár évvel ezelőtt, még mondjuk 200 forintért is kilóját, most igen, már 1000 forint az ipari, ma így fogalmaztál, ipari kenyére.
Hát ugye ez egy nagyon érdekes dolog, ugye nálunk eddig a munkaköltség volt több. Most is egyébként, és amikor történtek ezek a gazdasági változások, először ugye lett a Covid, akkor utána jött a liszt, utána jött az energiaválság, ennek köszönhetően a liszt is fölment, meg az áram is például, vagy van akinek a gáz, hát nálunk is fölment, tehát már akkor se voltunk olcsó emberek ugye a kenyereinkkel. Nekem már akkor, amikor azt hiszem 600 forint volt egy kiló kenyér, és az már egy jobb minőségű volt az ipariból, akkor volt nálam 1251 kiló kenyér, tehát akkor is a duplája volt, és ez nem azt jelenti, hogy meggazdagodtam. Sajnos nem. Tehát, de a munkaköltségem sokkal több volt. És a munkaköltség viszi el még a plusz pénzt. Na most, amikor a gazdasági válság elkezdődött, akkor még 1800 forint, meg 1500-1600 forint volt a munkaórabér egy péknek. Most már 2500 és 3000 forint, sőt, még 3500 is van egy pék munkabér órabére. Na most ezt ki is kell termelni. Illetve amikor elkezdtem a kenyeret, akkor még a villanyáram volt 38 forint kilowattonként, most 98 forint, úgy, hogy most már lejjebb ment. Tehát, hogy ugye éves szerződések vannak. A liszt akkoriban volt 89 forint, most, hogy már lejjebb ment, most 150 forint környékén van egy kiló lisztára. Ez a ipari mennyiségre értendő, tehát itt, amikor tonnákat veszünk. Amikor ez a válság elindult, akkor a lisztára fölment 300 forintig, a villanyára meg fölment 150-200 forintra. Tehát, hogy ez egy brutális energiaválság volt, és hát ezt nehéz volt megélni. Ugye mindig mondják, hogy vannak ilyen ipari válságok. Nagyon furcsa egyébként, ha egy vállalkozás túléli ezeket, akkor utána stabillá tud válni. Én úgy érzem, hogy a minőség, ha valaki minőséget gyárt, vagy készít, az túl tudja élni a válságot. Mert az a lényeg, hogy jót tegyünk, de ne sokat. Tehát...
Igen, de hogy ugye itt ezt pont nem is említetted, hogy a liszt ára, de hát a jó minőségű liszt, mert neked fontos, hogy igen, milyen liszttel dolgozol.
Hát ez a mai napig nagyon drága. Tehát idén például nagyon nehéz. Tehát mi is küzdöttünk, lehet, hogy van, aki érezte is, és hát most lehet, hogy csalódott is, de idén például küzdöttünk a lisztekkel, mert hogy nem veszi föl azt a vizet. Tehát, bocsánat, innom kell, mert elment a hangom. Tehát nem veszi föl azt a vizet, tehát azt a 75%-ot például csak 70-et tud fölvenni, viszont ez napokban mérhető. Tehát ez azt jelenti, hogy nem 3 napig, vagy 5 napig jó, hanem csak 3 napig jó a kenyér. Persze, mikor szoktak reklamálni, hogy hát Józsi, már nem olyan a kenyered, mint szokott lenni, de 3 nap után már száraz, és akkor így gondolkodom, hogy de hát 3 nap, tehát még akkor is 3 napig tart a kenyér, de hogy már reklamálnak, hogy ez 5-ig szokott jó lenni, és most 3 nap után száraz, tehát hogy ugye ezen dolgozunk, most úgy néz ki, hogy sikerült, ugye mivel hogy én nem használok adalékanyagot, tehát nekem a legjobb minőségű lisztet kell csinálnom, vagy vennem, hát ezért lettem Molnár is, mert ugye az volt a probléma, hogy dolgoztam, mint pék, de nem értettem, hogy mivel dolgozok. És akkor úgy voltam vele, hogy akkor azt is tanuljuk meg, hogy milyen lisztekkel dolgozunk, és ezáltal megismertem a malmokat is, meg azt is, hogy melyik malom mit csinál, és akkor már egy ilyen komplexebben tudok dolgozni. Illetve a feleségem kertészmérnök és ökogazdász, ami az nagyon fontos számunkra, hogy ökológiai kertészmérnök, meg növényorvos is, hogy minél jobb minőségű lisztet használjunk, és akkor ugye a föld is megvan most már a malom is, megvan ugyanúgy a pék is. Tehát, hogy egy összetettebben látom úgymond a kenyeret. És hát a jó minőségű liszt drága.
És hogy akkor a rozsliszt számít, hogy ez bio legyen? Vagy mit jelent amúgy, hogy bio?
Hát ugye a biósok mindig kapnak hideget, meleget, mindig avval jönnek, hogy ebben a világban már nincs bio. Ez egy bolondság, szebb szóval. Tehát a biónak nem az a lényege, hogy milyen a világ. Mert mi teremtjük a jövőnket, tehát egy bio az attól bio, hogy mi arra törekszünk, hogy a legjobb minőséget és a legtisztábban állítsuk elő.
Vegyszermentesen.
Ugye erre vannak a ökológiai ellenőrök, ökogarancia vagy biokontroll, akik ezt ellenőrzik. Na most ez nem azt jelenti, hogy az nem lehet olyan talajba, ahol a talaj vízt megmérgezte a többi lakótársa a földnek, avval nem tudunk mit csinálni. De avval viszont tudunk csinálni, hogy mi már nem mérgezzük a környezetet. Tehát mi arra törekszünk, hogy minél jobbat és minél tisztábbat készítsünk el. Na most a BioList azért, mert ugye bio, nem használ vegyszert. Éjszaka se permetez. Ez a másik. Mert ők éjszaka permeteznek. Nem permeteznek éjszaka. Egyébként is, hogyha permeteznek, olyan szerrel permeteznek, ami ökológiailag elfogadott, és azért permeteznek éjszaka, mert nappal, napsütésben nem lehet permetezni. Tehát, hogy ezt tudni kell. Tehát ilyen nincs, mert akkor megég a levél. Tehát így vannak ilyen nagyon furcsa téveszmék. És a ökológiai búzamag, vagyis a biobúzamag, mivel nincs levegyszerezve, ezért nem tartalmaz vegyszert, ami öli a kovászt.
Tehát ugye... Tehát ettől is függ, hogy nekünk a kovászunk van. Sikerül-e?
Hát gondoljunk bele, hogyha veszünk egy vegyszeres búzát, és azt mi leőröljük, és ugye betesszük természetes kovásznak, akkor ahogy leöli a gabonaszemről a káros dolgokat, ugyanúgy leöli a hasznos dolgokat is, tehát az már nem fog úgy működni. Ha viszont veszünk egy biót, a bióról nem öli le a hasznos dolgokat, de ugye odafigyelünk a természetes környezetre, meg hogy használjuk, ezáltal nincs rajta annyi káros szennyeződése, meg amúgy is egyébként a Molnár ezt letisztítja. Ezért a baktériumok, meg azok a gombák, amik hasznosak, benne vannak. Most a kovász egy összetett dolog, ugye hát a jóisten, vagy aki fönn van, az ezt nagyon jól kitalálta. Tehát, ha összerakjuk a kovászt, nem tud a negatív dolog felszaporodni, mert a jó elnyomja. Tehát a jó mindig győzedelmeskedik. És ugyanígy van a kovászba is. Tehát akkor tud felszaporodni, hogyha valamit rosszul csinálunk, de nem tisztítjuk ki a vödröt előtte, vagy a kovászos edényt, akkor persze föl tud szaporodni. De ha odafigyelünk a részletekre, akkor nem tud felszaporodni benne a rossz. És a másik fele, hogy a bio, az nem fuzáliumos. Ez a másik óriási probléma. Mindenki azt mondja, nem szabad venni mondjuk biolisztet, meg teljes körlésztet, mert fuzáriumos.
Mit jelent ez, hogy fuzárium?
Ez egy olyan gomba, aminek a maradéka úgymond mérgező a szervezetre, és gondot okoz egy bizonyos mennyiségű táplálkozás után. Ez 2010-ben, amikor nagyon nagy volt az eső, akkor a gabonákon megjelent. És óriási problémát okozott, és rájöttek, hogy erre oda kell figyelni. És azóta mindenki odafigyel, igaz, 2010 óta nem esett annyi eső, de odafigyelnek rá. És ugye erre használják ugye azokat a vegyszereket, ami ezt a gombát öli. De ugye a vegyszer ott marad, és a vegyszer beleüli magát a maghéjba, és akkor megesszük a vegyszert. Na most azt kell tudni, hogy egy lisztet, a Molnár megveszi a búzát, vagy a gabonát, de ugye azt be kell vizsgáltatni. Ezt ő bevizsgáltatja, utána leőrli, és a lisztet is bevizsgáltatja. Tehát a pékhez nem kerülhet ki fuzáriumos, sem mérgező gabona. Tehát igazából ezért nincs ilyen. Tehát ha én bioteljes kiölésű kenyeret csinálok, abban bioliszt van, és nem fúzáriumos, de nem is vegyszeres.
Thank you.
akkor könnyű volt, jó minőségű lisztet találnod a kenyerekhez?
Hát Magyarországon körülbelül, hát mondjuk most már ahogy mi is növekszünk, mert ugye amikor mi elkezdtük körülbelül 10-15 éve, vagy 12 éve, akkor még nem sok pék volt, de nem sok biogabona se. Akkor volt körülbelül, hát azt hiszem egy 3-4 malom, ilyen kisebb malom, akik készítettek biogabonát. Most már azért szerintem van vagy 20. De hengermalomból nem sok van. Hengermalomban egy vagy kettő. Ugye a hengermalom az egy kicsit másképp bontja le a gabonát, mint a kőmalom, és ezért másabb a lisztje is.
És innen a környékről tudtál szerezni lisztet, vagy kicsit messzebbről?
Hát én nagyon vegyesen használom a lisztet. Én nem vagyok minősített bió. Azt kell tudni, hogy én használtam, de próbálkoztam. Tehát nekem az elvem az nagyon nagy volt, és próbálkoztam, és kipróbáltam azt, hogy csak biomalomból rendelek lisztet, és oda jutottam, hogy lapos kenyerem volt. És hát az emberek szemében ez eléggé, hogy mondjam, lehet, hogy biokenyér, de lapos.
Az nem kenyér.
És akkor 1200-ért meg az még akkor dupla áras is volt, akkor úgy rossz szemmel nézegettek. Ezért úgy döntöttem, hogy én megnézem úgymond a malmokat, és próbálom szelektálni ezeket a dolgokat. És most egyébként 4-5 malommal dolgozok, ezeknek a lisztjét használom, teljes kiürülésűben csak biolisztet használok, pont azért, hogy vegyszeres ne legyen. Ugye fuzáliumos, azt elmondtam, azért nincs, mert be van vizsgálva, hogy ne legyen vegyszer. Érdekes egyébként, tehát fuzáliumos kenyeret nem ehetünk, de vegyszeres kenyeret ehetünk, tehát mindegy, érdekes dolgok ezek. Ezért teljes kiürülésűben csak biót használok, amin se vegyszer, se fuzárium nincs, ezáltal egy sokkal impulzívabb lisztet kapok. Fehér kenyérben meg hengermalmos liszteket használok, a hengermalmos lisztek közül például az egri malom lisztjét használom, gyermei lisztet használom, tehát hogy ezek a fő malmok, akikkel dolgozok. Kismalmokból meg többfélét, tehát van nekem Békés Csabai, a lipi liszt, akkor van nekem egy organik farmű tönkölylisztet hoz, akkor van egy kis gazdálkodó tőle alakorlisztet, ő is buzát kapok, az ő például szintén bio, tehát úgy mindig azt szoktam mondani, hogy csak olyan helyről vásárolok bármit, ahonnét ismerem. Egyébként a vajjal vagyok így, hogy azt nem tudom megvalósítani.
Most már nagyon sok kis apró területen megismerkedhettünk néhány részletével az életednek, de térjünk vissza talán az elejére, hogy honnan is jött az, hogy te pék szeretnél lenni.
Azt szoktam mondani, hogy nem akartam pék lenni.
Ez tehát... nem olyan vállalkozás, ami...
Nem. Tehát nekem az egész családom pék. Tehát nekem az apám pék volt, a dédapám kemencefűtő volt, ő fűtötte azokat a nagy kemencéket, amiben sütötték a kenyeret. Sőt, mint kiderült, a ükapámnak két vízimalma volt, tehát hogy én nem álltam messze a malomtól, csak én erről nem tudtam, ezt körülbelül egy fél éve tudtam meg, és a Dunán volt két vízimalma, és hát...
Hát akkor benned volt a pékség kovásza.
Persze, a liszt és a gabona valószínűleg nem állt messze, sőt, ha még a felmenőimet nézem, ők a hajón utaztak és szállítmányoztak, tehát valószínűleg ilyen utazó család volt. És hát én azt láttam, hogy ez a szakma, ez arról szól, hogy non-stop dolgozunk. Tehát nekem az anyám ugye árukkiadó volt, apám pék volt, most apám szállító. És hát a karácsony szentesték azok úgy teltek el, hogy ők délben hazajöttek és aludtak. Tehát nálunk a karácsonyi ajándékozás az úgy volt, hogy ott vannak az ajándékok, gyerekek, majd bontsátok ki. Persze ők is dugdosták egy hétig, de jobb esetben. Tehát, de hogy a szentesték azok ilyen alvósak voltak, illetve ők 27-én már mentek vissza dolgozni, vagy hogy van, 25-26, 26-án már mentek, tehát 27-én hajnalban már dolgoztak, a pékek meg már ugye 26-án dolgoztak, azért, hogy nekünk 27-én reggel legyen pékáru. Na most én úgy döntöttem, hogy én ilyet nem fogok csinálni, tehát hogy én nem akartam ezt a részét. Aztán elmentem ilyen ügynöknek, meg mindent próbálkoztam mindenfélével, és hát a kereskedelmet nagyon megszerettem, és aztán úgy hozta a sors, hogy visszalöktek a pékségbe, és akkor lettem újra pék, de hát a pék élet az nagyon nehéz, én mindig nagyon sajnálom a legtöbb péket, mert sajnálom, ez is egy csúnya szó, igazából érzem, hogy mennyit dolgoznak, hogy éjszaka kell dolgozni, hogy reggelre legyen pékáru, és ott hagytam a pékséget is, azt mondtam, hogy ez nem az én világom, elmentem péküzletkötőnek, és ilyen nagy ipari pékségeket képviseltem, akik ellen most úgymond kapálózok. Ez egy nagyon szomorú dolog, hogy, de nem bántom őket, mert úgymond a világ élelmezésében nagyon nagy szerepet játszanak ezek az ipari cégek, tehát ahhoz, hogy ne halljunk éhen, bár van egy másik elméletem is, de hogy őket képviseltem, és megtanultam a pékkereskedelmet, végignéztem, hogy milyen pékségek léteznek, látom azt, hogy mi az, ami eladható, mi az, ami az embereknek kell. Ugye ők csinálták az olcsó, úgymond minőségtelen pékárút sokszor, és olcsón adták, és arra jöttem rá, hogy szerintem lehet jó minőséget és haszonnal is forgalmazni, csúnya kimondani, de hogy egy vállalkozásnak hasznot is kell termelni, hiszen nem tudja fönntartani magát, akkor az nem vállalkozás, így van, tehát fizetni is kell. Ezért ösztönöztem is őket, hogy jobb minőséget csináljunk, de mindig odajuk adtam ki. Üzletkötőként, hogy azt mondták, hogy a 150 forintos kakaós csiga kell, mert hogy az olcsó. Tehát nem jutottam tovább. Aztán úgy hozta a sors egy nagy cégnél, hogy azt mondták, hogy én nem vagyok megfelelő üzletkötőnek, vagy kereskedelmi vezetőnek, úgy gondolják, hogy akkor távozzak. És akkor pont most lesz majd a névnapom, József napkor, ez egy ilyen József napi ajándék volt, és elküldtek. És hát ez engem nagyon megviselt, hiszen én ebbe éltem az életemet, és akkor otthon ültem, hogy mit csináljak magammal, ez márciustól egészen olyan júniusig. Mindent csináltam egyébként, csak pékséget nem, és akkor mondta a feleségemnek, hogy hát, hogy mit csináljak, az már rosszul volt tőlem, mert nem bírt elviselni. Két hónapig otthon ül egy férfi, akit teremteni nem tud, nem alkalmas a munkájén, tehát mondhatjuk, hogy sárga földig aláztak, és mondta, hogy ott a sütő, menjék ki a konyhába, és üss.
Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunkban ez alkalommal Cseperkáló József Pékkel beszélgettünk. Kovászról, az ipari és kézműves kenyerek közötti különbségéről, a minőség jelentőségéről, és egyebek mellett az ő életútjáról is. Ma a műsor első részét hallották. A folytatást pénteken, január 17-én ugyanebben az időpontban hallhatják. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. További kellemes rádiózást kívánunk.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.